Akárcsak az Apple, a Google is a szeptemberi időszakra szokta tenni a készülő bemutatót, ugye ők a Pixel szériát mutatják be ez időtájt. Hát ez most picit átcsúszott októberre, de sokat nem vesztettünk. Egyrészt azért, mert a Pixel 8-as telefonokról már relatív sokat tudtunk előzetesen is. Másrészt azért, mert ugye más ligába játszik a Google Pixel, mint az Apple iPhone. A Pixelek egy kicsit kedvező bárfekvésű eszközök. De minden évben nagyon érdekes, hogy éppen milyen fejlesztéseket eszközölnek. És ugye a Pixelből most már hát jellemzően kettő van évente. Ami most is így van, mert van egy sima Pixel 8, meg van egy Pixel 8 Pro. Na most a két eszköz abból a szempontból jelentősen eltér, hogy a méretük miatt egy teljesen másik célcsoportot céloznak meg, mert a Pixel 8 a sima, az csak 6,2 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, ami egyébként kisebb, mint a tavalyi, ami 6,3 incses volt, és emiatt maga a készülékház is kisebb és könnyebb is 10 grammal. Viszont ez a kijelző, ami bekerült, ez végre egy olyan OLED panel, ami 120 Hz-es képfrissítésre képes, és a Google azt mondja, hogy akár 2000 nites fénysűrűséget is el lehet rajta érni. Na most erről azért érdemes tudni, hogy a 2000 nit az nem így teli be az egész kijelzőnek a fénysűrűsége, hanem ugye az OLED kijelzőnek az a jellegzetessége, hogy a képpontok külön-külön vezérelhetőek, és hát tud bizonyos kis területen 2000 nitet elérni. Ez egyébként bőven elég ahhoz, hogy a kültéri láthatóság meglegyen minden körülmények között. Ami érdemes még tudni, hogy van egy 10,5 megapixeles elulapi kameránk, és hátlapra pedig kapott egy 50 megapixeles kamerát a készülék, ami szenzorzoomos, tehát nincsen optikai zoom, hanem digitális verzió van benne, illetőleg hát 12 megapixeles ultraszéles kamera van benne. Ez úgy önmagában nem lenne probléma, meg hát egyébként sem probléma, csak hogyha a Pixel 8 Pro-val vetjük össze, akkor hát jelentősen gyengébb kamerás fronton a termék. Mindjárt elmondjuk, hogy a Pixel 8 Pro-nak mik voltak az adatai, de maradjunk a kis Pixel 8-nál, 4575 mAh-s akkumulátor van benne, amit 27 wattos töltéssel lehet megtáplálni, és 15 watton vezeték nélkül. A vezeték nélküli töltés sebessége hát olyan, amilyen, az ugye általában nem szokott gyors lenni, de a 27 wattos vezetékes töltési sebesség az nagyon-nagyon karcsúnak mondható. Ugyanakkor viszont itt van nekünk a Pixel 8 Pro, ami egy sokkal inkább csúcsmodellnek tűnő dolog. Ugyanaz a Tensor G3 chip van benne, mint a sima Pixel 8-ba. Ugye ez egy Samsunggal közös platformra épített chip, amit a Google egy picit a saját igényei szerint áttervezett, de alapvetően a Samsung gyártja. És hát amit érdemes a Pixel 8 Pro-ról tudni, hogy ez egy jóval nagyobb telefon, ami hát egyrészt azt jelenti, hogy van rajta rögtön három kamera, mert hát ugye odafért hátra, másrészt pedig ugye maga a kijelző is egy 6,7 hüvelykes 120 Hz-es frissítésű és QHD plusz felbontású OLED kijelző. Na most a QHD-t nem sok cég használja még a csúcskategóriában sem, mert hát egyrészt sokat fogyaszt, másrészt elég hardware igényes. Itt erről a kijelzőről 2400 nites pontszerű fénysűrűségről beszél a Google, az nagyon-nagyon sok. Gorilla Glass Victus 2 védi egyébként. És hát ugye ami a lényeg, az a hátul van, mert három darab kamerát kapott a Google Pixel 8 Pro, ami még a Google Pixel szériában sosem volt így. És ez a három kamera, ez mind a három nagyon érdekes, mert a főkamera ugyanaz az 50 megapixeles egység, mint ami a kisebb Google Pixel 8-on is van, de kapott mellé egy 48 megapixeles periszkópos zoommal ellátott ötszörös nagyításra képes telés kamerát, valamint kapott egy szintén 48 megapixeles ultraszéles kamerát is, ami hát azt jelenti, hogy mind a három látószög majdnem ugyanazt a felbontást tudja hozni. Nyilván az a kérdés, hogy ugyanazt a minőséget is tudja majd hozni. Ez majd az első tesztek alkalmával kiderül, de ez okvetlenül nagyon ígéretesnek tűnik ez a történet. És hát ami fontos még, hogy ebben nagyobb az akkumulátor, ez 5050 mAh, 30 wattos töltés, hát ez sem túl sok, és 23 wattos töltést tud vezeték nélkül fölvenni, ami szintén nem túl acélos. Na de, ugye a kérdés az, hogy hát ugye Pixel 8 egy egyedi telefon, egy nagyon letisztult Google alaprendszerrel, ami hát nyilvánvalóan ezúttal a legfrissebb Android 14, viszont Magyarországon hivatalosan ezeket a termékeket nem lehet kapni, mint ahogyan eddig egyik Google Pixel telefont sem lehetett kapni. Ennek ellenére Európában forgalmazzák ezeket a kötőkészülékeket, és mondjuk meg lehet őket rendelni Németországból, és vannak olyan magyar üzletek, ahol szintén meg lehet őket vásárolni, de pont azért, mert Magyarország hivatalosan nincsen benne a támogatott országok listájába, ezért az eddigi Pixel szériákra az volt a jellemző, hogy ugye azokat nem tesztelték ki szoftveresen, főleg ugye a magyarországi hálózatokkal, és nem tudtak fölépni az 5G hálózatokra itthon. De nemrég kiderült, hogy már a korábbi Pixel 7 és Pixel 7a kapcsán is hát változtattak a forráskódon, és ebbe belekerültek olyan lehetőségek, amik engedélyezik már ezeknek a készülékeknek, hogy fellépjenek a magyarországi 5G hálózatokra. Ez még csak egy bétás szoftvere volt benne, de valószínűleg az előszere volt annak, hogy az Android 14-jel érkező Pixel 8-ak, és ugye az Android 14-et szintén megkapó Pixel 7-ek, azok egy ponton hajlandók lesznek fölépni a magyarországi 5G hálózatokra. Ezt ugye most még nem tudjuk, mert a Pixel 8-at még nem lehet kapni, és még ki sem tudtuk próbálni, de erős a gyanú, hogy az a minimális korlátozás is, ami eddig jellemző volt itthon a Pixel telefonok kapcsán, az gyakorlatilag eltűnik a Pixel 8-as és az Android 14 érkezésével, és ha ez így van, akkor azt lehet mondani, hogy a Pixel készülékek ugye hagyományosan nagyon erősek kamerában, szoftveres támogatásban, kijelzőben és használhatóságban, és ezek mellett van olyan modell, amit árazásban is elég jól eltalálnak. Tehát, hogyha a Pixel 8-nak is vállalható ára lesz egy bizonyos ponton, akkor el lehet rajta gondolkozni, hogy ez itthon is egy értelmes és értelmezhető alternatíva. Szóval nagyon kíváncsian várjuk az első teszteredményeket, és hát nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb egy tesztkészülék is eljut hozzánk. A Google egyébként bemutatta a Pixel Watch 2-t, ami nagyon hasonlít az előző Pixel Watch-ra. Egy relatív kisméretű, nagyon letisztult külsejű óráról beszélünk, Google Wear 4-es operációs rendszerrel, és hát amit még érdemes róla tudni, hogy az eddigi ilyen Exynosra épülő chipet kidobták, és egy Qualcomm Snapdragon-t használnak benne, valamint egy picivel nagyobb a belső tárhely, és hát frissültek a vízállósági adatok is, de úgy nagyjából az, mint tavaly. És érkezett egy új Fitbit is, a Charge 6-os, ami ugye azért érdekes a számunkra, mert a Fitbit az alapvetően a Google érdekeltségébe tartozik, vagyis nagyon egyszerűen szólva a Google megvette a Fitbitet, és ezért aztán várható volt, hogy előbb-utóbb bizonyos Google szolgáltatások fel fognak bukkani a Fitbit készülékeknél, és ez most is, illetve most történt meg igazán, mert egyrészt bekerült a Google Wallet a Fitbit Charge karkötőbe, ami azt jelenti, hogy most már egy Google Pay-re alkalmas bankkártyával lehet ezzel a karkötővel fizetni bárhol érintés nélkül, illetőleg bekerült a navigáció is a szolgáltatások közé, ami hát nem egy ilyen térképes bigyó, mert ahhoz nagyon kicsi ez az 1,06 század incses kijelző, amit a Fitbit Charge megkapott, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy arra alkalmas, hogy az ilyen nyilakat kirajzolgatja, hogy mikor merre érdemes forduljunk. Ami még új, hogy valamiféle YouTube Music támogatás is van benne, nincsen tárhely igazán a Fitbit Charge 6-oson, tehát nem lehet rátölteni zenéket, de ha megvan a telefonos kapcsolat, akkor ugye a YouTube Musicot lehet az óráról is, illetve a CarPressről is vezérelni, és természetesen frissültek a szenzorok, meg az összes ilyen analitikai bigyó, ami miatt ugye ez egy aktivitás követő CarPerec. Nyilván ez továbbra sem egy olcsó CarPerec, mert a Fitbit sosem volt egy olcsó márka, de van benne GPS, és hát azt lehet mondani, hogy egyrészt elég jól néz ki, másrészt pedig ugye a Google integrációnak köszönhetően sok szempontból többet tud, mint a nálánál tényleg jóval olcsóbb konkurens karperecek. Na de nem csak a Google-nél voltak mozgolódások, hanem a Samsungnál is, mert hogy megjelent végre valahára, hát nem tudom ki mennyire várta, de minden esetre az a helyzet, hogy megérkezett a Galaxy S23 FE nevű telefon. Na most ugye ez egy olyan készülék, amit ugye a Samsung ezt az FE szériát, ezt már csinálja ideje, az FE az igazából a Fan Edition-nek a rövidítése, vagyis elvileg úgy változtatnak az éppen aktuális csúcsmodellen, hogy kivesznek belőle bizonyos olyan funkciókat, amik a közvéleménykutatások szerint nem feltétlenül fontosak, benne hagynak olyanokat, amik viszont igen, és megpróbálják alacsonyan tartani, hát relatív alacsonyan tartani a telefon árát, és akkor ez egy ilyen majdnem csúcsmodell lesz a Samsung égiszén belül. Na most voltak FE telefonok, amik remekül sikerültek, voltak FE telefonok, amik kevésbé sikerültek jól, és ugye a Galaxy S23 FE az egy ilyen nagyon megúszós eszköznek tűnik, mert hát igazából nincs benne semmi különös. Tehát ez egy Galaxy S23-ra emlékeztető eszköz, így külső megjelenését tekintve, amire a Samsung nagyon nagy hangsúlyt fektetett a bemutatón, hogy minden része újrahasznosított valamiből készül, halászhálóból, petpalacból, olajos hordóból, vagy bármi egyébből, amit éppen a fenntarthatósági szempontok indokolnak, tehát hogy ez itt most ebben a telefonnál kifejezetten hangsúlyos. De ami viszont visszalépésnek számít, hogy ugye a Galaxy S23-oknál bármilyen régióban is vettük meg azt a telefont, abban Qualcomm chipset volt, viszont az S23 FE-nél visszajön az a, hát egy kicsit kellemetlen Samsung szokás, hogy a koreai, meg az amerikai régiókban a Qualcomm chipset van, de az európai régióban pedig az Exynos 2200-as teszik bele, és hát az a helyzet, hogy az Exynos kapcsán legutóbb nagyon az volt a mindenkinek a megélése, hogy nincsen versenyképes állapotban egy Snapdragonhoz képest. Hát nyilván azóta optimalizáltak, meg változtattak ezt azt, tehát azért nem kell leírni rögtön azért a telefon, mert Exynos van benne, de nyilván érdemes lesz majd megnézni, hogy mit hoznak az első tapasztalatok. 8 giga RAM-ot tesznek bele, és 125 GB belső tárhelyet, ez ugye az alapkiszerelés, 250 GB-tal is lehet választani. A főkamera 50 megapixelesre nőtt, optikailag stabilizált, van mellette egy 8 megapixeles telésszenzor, és van egy 12 megapixeles ultraszéles. Hát ez nem a legjobb kamerás felhozata, amit a Samsung nyújtani tud, de ugye ez a jó árosított Galaxy S23, ha úgy tetszik. Van egy 6,4 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X nevű Samsung kijelzőnk, ami igazából valószínűleg nagyon-nagyon rendben van. Ez ugye 120 Hz-es képfrissítésre is képes, de ez adaptív, és van egy akkumulátorunk, nyilvánvalóan, ami 4500 mAh-órás, az kicsit elmarad attól, amit úgy igazán szeretünk ebben a kategóriában, mert az úgy 5000 körül van, és továbbra is 25 watt-tal lehet tölteni, ami hát meglehetősen szerény a mostani felhozatalban. Ráadásul ugye a Samsung most már évek óta nem ad töltőfejet a dobozban, hanem azt a usernek kell beszereznie. Amit viszont mindenképpen pozitívumként kell elmondanunk, és lassan az összes Samsung jellemző, hogy elég hosszú terméktámogatást ígérnek hozzá. Ez azt jelenti, hogy az S23 FE-hez 4 évnyi szoftverfrissítés fog járni, és 5 év biztonsági frissítés. Igazából úgy néz ki, hogy a Samsung ezt simán tudja tartani. Ugye a Galaxy S10 az, ami most érte el a terméktámogatási ciklusának a végére. Ezt majdnem 5 évvel ezelőtt jelentették be ezt a telefont, és akkor még nem ígértek hozzá egyébként 4 és 5 éves terméktámogatást, de túl teljesítették a vállalatokat, szóval, hogyha azt nézzük, hogy a Samsung mennyire tartja meg ezeket az ígéreteit, akkor azt is elmondhatjuk, hogy kifejezetten jól állnak ilyen szempontból. Nem csak telefont, hanem táblagépet is hozott a Samsung. Tab S9 FE és Tab S9 FE Plus néven érkezett két tablet, majdnem ugyanolyanok, hát ami különbség van köztük, az a méret. A nagyobbik modell 12,4 hüvelykes kijelzőt kapott, az jó nagy, a kisebbik pedig 10,9-et, ami hát nagyjából egy átlagos tabletnek a mérete. Mind a két kijelző 90 Hz-es és IPS, tehát nem AMOLED, hiszen ugye ez az FE modell, vagyis ez egy ilyen jó árosított kiszerelés. Ez egyébként tetten érhető a hardware kapcsán is, mert egy Exynos chipset van ezekben is, egy Exynos 1380-as, ami egy középkategóriás telefon chipset igazából, 5 nanométeres csíkszélességgel készül, tehát meglehetősen modern, korszerű és takarékos, de nem egy kifejezett erőgép. 6, illetve 8 GB RAM-mal érkeznek ezek a termékek, és 128, illetőleg 250 GB belső tárhely van bennük, amit microSD-vel lehet bővíteni. A Tab S9 kapott hátul egy másodlagos kamerát is, mind a kettőn van egy 8 megapixeles hátlapi kamera, de a Tab S9 Pluson, FE Pluson pedig van egy 8 megapixeles ultraszéles is, nem mintha egy táblagépnél olyan marha fontos lenne, hogy mivel fotózgatunk a hátlapon, de ettől függetlenül hát ezzel is megpróbáltak elkülöníteni egymástól a két terméket. És nem csak telefon meg tablet, hanem headset is jött, ez pedig ugye a Galaxy Buds FE, gyakorlatilag egy hagyományos Galaxy Buds, ami aktív zajszűréssel rendelkezik, de semmi különös extrája nincs egyébként, viszont van egy 479 mAh-órás akkumulátor a tokban, ami 21 órányi hát, zenehallgatási időt biztosít összesen ezeknek a fülhallgatóknak, 5.2-es Bluetooth használnak egyébként ezek, és ez lesz a Samsung kínálatának a legolcsóbb, hát ilyen TV-es headsetje, mert hogy eddig ugye a Galaxy Buds-ok azért ennél valamivel drágábbak voltak, mint amennyire a Galaxy Buds F-et megpróbálják majd kelendővé tenni. És akkor legyen még egy érdekes hírünk így az első blokk végére, méghozzá az, hogy megint gyártanak Nokia telefont Magyarországon. Ez így önmagában egy nagyon jó hírnek tűnik, de azért nyilván lehet ezt árnyalni. Alapvetően arról van szó, hogy a HMD Global, akik ugye a Nokia brandet birtokolják, illetve licenszelik telefonoknál, elhatározták, hogy visszahozzák a telefongyártásnak egy részét Európába, és Európán belül is ugye Magyarországon zajlik megint az összeszerelése egy Nokia XR21-es nevű telefonnak, ami ugye az XR20-as utódja, és alapvetően egy középkategóriás, de strapabíró készülékről van szó, aminek az az érdekessége, hogy nem néz ki strapabírónak, tehát ahhoz képest, hogy ez egy strapa készülék, ahhoz képest meglehetősen filigrán meg telefonszerű, és ezt az XR21-es gyártják Magyarországon, és ennek örömére egyébként egy ilyen limitált 50 darabos készletet is piacra dobtak, amire rá van írva, hogy Made in Europe, és még egy pakett is jár hozzá, hogy lehessen látni, hogy egy ilyen certifikáció, hogy ez tényleg európai készülék, de hát nyilván ez csak az ilyen gyűjtők számára érdekes. Ami ennél sokkal érdekesebb, hogy ténylegesen az a helyzet, hogy a HMD majdnem, hogy az egyik első olyan cég a nagy gyártók közül, aki azt mondta, hogy ő legalábbis a gyártásnak egy részét visszahozza Európába. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy minden komponenst itt csinálnak, tehát itt nem gyártanak hozzá chipet, meg akkumulátort, meg ilyesmi, hanem hát alapvetően jönnek a Távol-Keletről ezek az alkatrészek, és az összeszerelés az, ami zajlik Magyarországon, és utána ugye innen mennek tovább ezek a telefonok az európai piacokra, aminek egyébként van egyfajta olyan gazdasági vetülete is, hogy hát nyilván más típusú vámszabályok vonatkoznak egy Európán belül összezerelt eszközre, mint hogyha a konkrét és komplett termék a Távol-Keletről érkezne. Szóval lehet, hogy a HMD-nek is akkozták, hogy egyrészt van egy PR érték annak, hogy európai gyártású a telefon, másrészt pedig hát van egy gazdasági előnye is akkor, hogy bár ugye nyilvánvalóan magasabb a munkaerőbére az európai piacokon, de utána, miután ugye ez európai gyártású telefonok számít, ezért aztán bizonyos vámtételeket majd nem kell megfizetni utána, hogyha az európai piacon szeretnék ezeket teríteni. De mindenképpen jó hír, hogy a HMD úgy döntött, hogy ezt megcsinálja, hogy meddig fogják ezt Nokia néven gyártani, ez egy másik kérdés, mert ugye a HMD nemrég azt is bejelentette, hogy mostantól nem csak Nokia, hanem HMD márka néven is gyártanak majd telefont, ami egy picit úgy tűnik, hogy az előszele annak, hogy előbb-utóbb azt mondják, hogy nem akarják a további jobban Nokia licenszet fizetni, hanem megerősíteni szeretnék a HMD márkát, és majd ezen a márka néven fognak kijönni ugyanazok a telefonok, mint amik egyébként Nokia néven jöttek volna ki, de ezek egyelőre találgatások, és hát nyilván a közeljövőben majd találunk rájuk választ is. Ennyi fér bele a műsor első felébe a hírek közé, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig jövünk vissza két iPhone-nak a tesztjével, maradjanak velünk.